Nyugtával dicsérd a NAV-ot.
Egy podcast azoknak, akiket érdekelnek az adózással összefüggő hírek.
Adószakmai és közéleti kérdésekről közérthetően.
Néha viccesen,
de leginkább lényegre törően.
Barta Bence és Radnai Károly, valamint állandó beszélgetőtársuk Horváth Dániel
két hetente összefoglalja,
amit nem akarunk hallani, de mégis mindenkit foglalkoztat.
Sziasztok, kedves hallgatók, üdvözlünk titeket állandó szakértőinkkel, Barta Bencével.
Sziasztok.
És Radnai Károllyal.
Sziasztok.
Húsvét előtt vesszük fel ezt a felvételt, ennek a mondatnak még lesz jelentősége, majd a későbbiekben meglátjátok, kedves hallgatók. Készülünk itt az ünnepekre mi is, és nyilván a hírek is, de nem ezzel kezdünk.
Akkor innen is kellemes locsolkodást kívánunk, vagy reméljük, jól teltek a húsvét ünnepek, mire ezt meghallgatjátok.
Sonka túlodagolást kívánunk.
Igen, mindenkinek kellemes ünnepeket kívánunk előre is, meg utólag is, ki mikor hallgatja. Na de, vágjunk bele. Magyarország, Szlovákia és Svédország veszítheti a legtöbbet, ha az Egyesült Államok vámokat vet ki az európai autókra. Nos, hát szerintem itt az elmúlt adásokban már foglalkoztunk azzal a témával, amivel nem lehet nem foglalkozni, mert annyira turbulens a hírfolyam, meg egyébként a történések folyama. Bence, tedd már meg, légy szíves, hogyha egyáltalán lehet ilyet, egy kicsit összefoglalod nekünk.
Köszönöm ezt a megtisztelő felkérést.
Talán te érted, mi történik.
Nem értem. De azért megpróbálom. Bár azt hozzátenném, hogy talán egy hónappal ezelőtt, vagy kettővel, hárommal ezelőtti adásunkban volt, hogy Dani felháborodva kérdezte, hogy 100%, mi lesz a következő 100%-os, mert mi meg Karesszal mondtuk, hogy hát lehet 200-300%-os is a vámtétel. Jól öregednek ezek a mondatok, mert most már tényleg ilyen 245%-os...
Fecskendőktük, 245%-os.
Mire az adásba kerül, lehet, hogy már 345 lesz.
Vagy eltörlik. Igen. Nehéz tényleg kitalálni, hogy hol van az eleje. Szerintem, amióta nem találkoztunk, az a Liberation Day volt a legfontosabb, vagy amit így kereszteltek el. Itt ugye a Trump elnök egy igen tekintélyes táblával pózolt a kamerák előtt, és egy nagyon furcsa mátrixot tárt a világ elé, amiben országok voltak felsorolva. Az egyik oszlopban az, hogy...
És hát meg szigetek, ahol nem lakik senki.
Nem néztem tüzetesen meg. Az egyik oszlopban azok a vámtételek voltak, amiket azok az országok alkalmaznak az Amerikából érkező termékekre, és volt egy másik oszlop, ami nagy port kavart, és azóta is ez adja a legfőbb beszédtémát itt a gazdasági lapokban, illetve a tőzsdék borulnak be, meg mindenféle kötvénypiacokon okoz ez felbojdulást. Tehát ezek az új vámok, amiket a Trump adminisztráció be akar vezetni az USA-ban, hogyha valaki a saját országából az USA-ba akar terméket bevinni, akkor egy ilyen importvámmal kell számolni. Ami nagyon érdekes, hogy határozták meg ezeket a vámokat, kiszámolták, hogy körülbelül mennyi a fizetési mérleg hiánya az Egyesült Államoknak az adott országból, tehát hogyha az Egyesült Államokból bevisznek 5 egységnyi árut, az adott országból viszont nem tudom 10-et, akkor 5 az Egyesült Államoknak a fizetési mérleg hiánya az adott országgal szemben. Ezt elosztják 2-vel, és már meg is van a vámtétel, ami ugye 2,5%. Azért nem 2,5%, mert minimum 10%-ba húzza meg ez az új rendszer a vámmértéket, és akkor ezen felül...
Mint ebben a példádban, akkor 25% lenne. Nem? Tehát ha 5-5-5, tehát hogyha 10 a teljes, és annak a fele a hiány, akkor 25.
Nem, én úgy értettem, hogy ott, hogyha mondjuk, akkor szorozzuk be 10-zel, tehát hogyha 50 egységet küld az USA az adott országba, és 100-at importál az adott ország az USA-ba, akkor az ugye 50 az USA-nak a fizetési mérleg hiánya, és akkor lesz 25% a vámtétel.
Jó, oké.
Én így értettem ezt a fantasztikus logikát, ami nyilván, hát az, hogy tudományosan, vámszakmailag mennyire megalapozott, azt most hagyjuk, mert szerintem ebben nagyon nehéz logikát találni. És hát úgy tűnik, hogy ugye fel is függesztették azóta, mert hogy olyan nagyon sok ország akart tárgyalni a Trump adminisztrációval erről a témáról, és akkor hogy nem megenyhült, és 90 napra felfüggesztette a...
Ez tök ugyanaz, mint ami a Mexikóval meg Kanadával volt, hogy ott is bevezetik a 25-öt, és akkor a bevezetés napján felfüggesztették. Tehát, hogy nem túl hiteles.
Pallos-szerűen lebeg túl, tovább.
Igen, ugyanaz a tárgyalás technikai megoldás.
Viszont aki importál, az már lehet, hogy most már rátette az árat, tehát hogy azt mondja, hogy oké, hát akkor ha most 3 hónap múlva kell szerződnöm, akkor már ezzel számol.
Vagy bizonytalan piacnak tekintés, nem importál.
Igen. Ami még érdekes szerintem, és erről nem nagyon esik szó, hogy a vám az alkalmaz egy úgynevezett származási szabályrendszert. Tehát, hogyha leteszek az USA küszöbére 3 zsák krumplit, és azt mondom, hogy ezt az EU-ból hoztam, ezt Kanadából, a harmadikat pedig Ausztráliából, akkor azt nem elég bemondani, hanem alá is kell tudni támasztani, és van egy szabályrendszer, hogy hogyan tudom én azt alátámasztani, hogy azt a krumplit azt az EU-ban termelték meg. Na most ez a... Én bátorkodtam átfutni ezt a rendeletet, anélkül, hogy amerikai adószakértőnek tudnám magam vallani, de én nem találtam származási szabályokat ezzel kapcsolatban, ami azt jelenti, hogy az egy kérdés tényleg, hogy hogyan fogom tudni alátámasztani, hogy EU-s az árum, és nem tudják, és hogy nem tudják rám bizonyítani, hogy nem kínai. Tehát, hogy mert hogy ha feltesszük ezt a kérdést, hogy mikor jönnek rá a kínaiak arra, hogy ha behozzák Európába az árut, itt átcsomagolják, és beviszik az EU-ból aztán a terméküket az USA-ba, hogy akkor már az EU-s vámtételt tudják alkalmazni, akkor szerintem a válasz nagyon egyszerű, hogy már rájöttek, és már valószínű, hogy elkezdtek így ügyeskedni. De hogy tényleg ez egy... Ebből is gondolom, hogy ez nem feltétlenül egy végleges, tehát ez nem egy véglegesnek szánt rendszer, amiben a Trumpék gondolkodtak.
Főleg azért, mert a kereskedelmi érdekhiány az évről évre változik.
Igen.
Hát a vámtételek is tudnak.
Hát egyébként igen. Amikor először én láttam ezt a listát, tehát hogy ez egy nyilvánvaló hazugság volt ez a tábla, mert a táblára az volt írva, hogy a másik ország által alkalmazott vámok. Tehát ez így volt ráírva, és még olyan tudományosan be is volt csillagozva, hogy akkor ott van alul a víz, de nyilván, hogy nem erről van szó, hanem van egy tök egyszerű képlet, aminek semmi köze a vámhoz. És ugye azon gondolkodtam, hogy oda volt írva, aztán az EU-hoz akkor éppen 34% volt, vagy valamilyen, nem tudom én, és kezdtem el gondolkodni, hogy ez miből jött tízre, hogy biztos, hogy az áfát vele számították, meg az egyéb ilyen jövedéki adó, meg de hogy még a globot is, vagy hogy, tehát, hogy mi, és hogy jót nevettem már, hogy utána aztán olvastam, hogy ugyanezt csinálták egyébként más országok adószakértői, és mindenki ott próbálta nyomozni, még ki nem adták a tudományos képletet, a nem tudom melyik sajtótájékoztató után, hogy egyébként meg lehet ezt nézni, hogy ez tök elképesztő, hogy egyébként felmutat egy olyan táblát, amin nyilvánvalóan nem igaz dolgok vannak.
Igen.
Mekkora a kockázat? Tehát, hogy itt ugye most a hír például ezt elemzi, hogy, mert ugye az Európai Uniónál, és most megint a segítségedre lesz szükségem, számomra ez már tényleg nehezen követhető, hogy az Európai Unióval kapcsolatban most akkor van érvényes Trump adminisztráció által bevezetett pluszvám, vagy azt mind felfüggesztették?
Fel lett függesztve.
Tehát az autóipart érintőek is.
Ami az alumínium, meg a vas és acél, én úgy tudom, hogy azt alkalmazzák. Uh-huh. Ugye erről beszámoltunk szerintem már februárban, mert az egyik első intézkedése volt a Trumpnak. A többit felfüggesztették, és megy az egyeztetés.
Ez csak 20%.
Ez most már, igen. 25 volt. Ez 25 volt, én úgy tudom.
Szinte enyhe.
Igen. Ami még érdekes egyébként, hogy azért részben meg kell védenem. Hoppá. Bizony. Kínával kapcsolatban, mert hogy honnan is kezdjem. Lehet, hogy egy kérdéssel, hogy szerintetek melyik hónapban volt 2001-ben, melyik hónap 11. napján volt 2001-ben az az esemény, ami tényleg sorsdöntő volt a világtörténelem alakulása szempontjából.
Ez egy beugratós, mert nyilván szeptembert mondaná az ember.
De nem 9-11, hanem december 11, ugyanis Kínát akkor vették fel a WTO-ba. Ugye a WTO az a GATT nyomán alakult, ez a világkereskedelmi szervezet, ami azt tűzi ki célul, hogy a tagországok lebontják a vámokat egymás között, és tényleg a szabad kereskedelemnek ágyaznak meg ezzel. És azzal, hogy Kínát beengedtük ebbe a klubba, vagy beengedte a világ ebbe a klubba, teret engedett annak, hogy a kínai áruk úgy árasszák el a világot, hogy egyébként azok nagyon durván szubvencionálva vannak. Ugye nem titkolt dolog, hogy a kínai cégek folyamatosan lenyújják a technológiai újításokat a nyugati világból, és anélkül alkalmaznak, hogy a kapcsolódó R&D feladatokat elvégeznék. Ez gyakorlatilag hogy a Kína a WTO tag lett, az olyan, ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor egy homokozóban egy verekedős kisfiúnak még adunk egy bunkós botot, hogy akkor kezdjen el garázdálkodni. Tehát tényleg, és már 20 év után látszik, több mint 20 év után már látszik ennek a negatív gazdasági hatása. Tehát ezek a fizetési mérleg állapotok, ahogy Kína és a világ többi országa között, tehát hogy ezek fenntarthatatlanok, és látjuk azt, hogy a kínai nyomásgyakorlás is hogy erősödik. Tehát az ott egy hiba volt, és ezzel tényleg egy szellemet szabadítottak ki a palaszba, és tényleg most Kínával szemben valami ellenintézkedésre szükség van. Ezt látjuk egyébként, az EU is elkezdte a tavalyi évben, ugye ezeket a szubvenciós eljárások esetében, erről is szerintem már volt szó. Meg most Trump is, ugye nem véletlen, hogy Kínával szemben nem függesztette fel még csak a vámokat.
És akkor szerintem ez a történet, ez még hozzátartozik, hogy mert hogy ha már keressük a logikát, és meg akarjuk védeni, hogy mi volt az oka annak, hogy a Trump először Kanadában meg Mexikóba rúgott, mert hogy azzal szembesült, hogy ugye szabadkereskedelmi megállapodásuk volt Mexikóval és Kanadával.
NAFTA. Igen,
és hogy azzal szembesült, hogy még az Egyesült Államok viszonylag jól védi a saját érdekeit, és nem engedi be a kínai cégeket az Egyesült Államokba. Ehhez képest Mexikó meg Kanada nem így tett, és hogy nagyon sok olyan kínai áru árasztotta, meg technológia árasztotta az Egyesült Államokat, amit olyan kínai beszállítóktól szerzett be az Egyesült Államok, akik már egyébként Kanadában meg Mexikóban gyártottak, hogy ne legyen vám. És hogy ez volt az oka annak, hogy ennyire durván a szomszédaival kezdte a rendrakást, és nem Kínával. És aztán utána természetesen Kínával is. Bárhogy az a baj, ezekkel az elméletekkel mindig úgy megágyazunk, mint hogyha itt valamilyen...
Lehet, hogy ez a mesterterv.
Igen, hogy itt valami nagyon-nagyon logikus dolog történne, miközben egyébként tényleg ez az egyik napról másik napra ötletelés azért nem ezt mutatja.
Igen. Arról beszéltünk ugye már, hogy a Trumpék bojkotálják a WTO-t, tehát hogy igen. Pénzügyileg nem támogatják, is, meg igen. Hogy kivonultak. Hát a WTO az most nem felel a Globér, de hogy a WTO-val szemben így viseltetnek, és tényleg ebben nem csak ez a kérdés bujkál már pár napja, hogyha most a WTO-nak volt egy ilyen hatása a Kínával kapcsolatban két évtizeddel ezelőtt, most egy ilyen kiüresített valami lett, mert hogy pont a legnagyobb szereplő nem akar benne részt venni. akkor nem tudom, hogy ennek a létjogosultsága hosszú távon ez mennyire védhető.
Hát ez majd az idő eldönti, de a párhuzamos téma a Globe-ra ugyanez, igaz?
Hát valamennyire védhető. Hát az EU se egy vámunió, tehát hogy ettől bizonyos régiók el lehetnek még a WTO szabályokkal, de ugye a világkereskedelemnek azt hallottam, hogy 25% az Egyesült Államok, tehát a másik 75% azért az még elég sok, de hát nyilván, hogyha az 1-25% az kiesik, akkor az lehet, hogy egy ilyen elég nagy ütés ennek a szervezetnek, de én nem vagyok benne biztos, hogy az Egyesült Államoknak ez egy nagyon jó ötlet lenne kilépni a WTO-ból, mert onnantól kezdve nem tudja irányítani a folyamatokat, tehát hogy...
Hát úgyse tudja irányítani, hogy bolykotálja, meg hogy nem tartja be a szabályokat.
Hát ez rövid távon működik, hosszú távon nem működik, mert akkor a világ megigazodik ahhoz, hogy akkor itt van egy együtt nem működő szervezet, akkor vele nem beszélünk meg dolgokat.
Én nekem inkább azt talán, hogy itt még talán nem is érdemes következtetéseket levonni, mert tényleg naponta változik a szituáció. Tehát az egyik nap arról beszélünk, hogy az egész Európai Uniót szénnél vámolt a Donald Trump, a másik nap meg arról beszéltünk, hogy minden vámot felfüggeszt 90 napra. Aztán lehet, hogy 20 nap múlva megszünteti a 90 napos felfüggesztést, és újra szénnél vámoltatja az Európai Uniót, mert valaki valami rosszat mondott. Tehát, hogy itt következtetéseket levonni szerintem egyelőre, még a WTO kapcsán is igen megszületett ez a communication, de hogyha most a WTO holnap lenyilatkozna, hogy mindenben támogatja Amerikát, és jó vannak így ezek a vámok, akkor újra támogatná Amerika a WTO-t, azt gondolom. Tehát, hogy...
Egyébként ez egy fontos dolog, amit mondtál, ez a bizonytalanság, mert ugye az egészet arra játsza ki, hogy visszatelepüljenek a gyártó kapacitások az USA-ba, de egy ilyen környezetben, szerintem ezt sokan elmondták, magyarok is, meg külföldiek is, hogy egy ilyen beruházás az egy 10-20-30 éves projekt. Tehát igen, egy ilyen bizonytalan környezetben.
A munkaerőköltség miatt csak az olyanok fognak visszatelepülni, ahol jóval kisebb munkaerővel kell számolni. Igen. Tehát egyébként az még lehet racionális, a hozzáadott érték, tehát az amerikai GDP-t azt növelheti, de az a fajta remény, hogy amit a szakszervezetek táplálnak, hogy aztán majd megint megyünk a gyárba, és jó fizetésünk lesz, ilyen biztos nem lesz már.
Igen. Egyébként itt a vitája Trumpnak, tudjátok kivel van? Még Steve Jobs-szal.
Ja, igen, erről én is hallottam.
Akkor én szerintem ez egy urban legend, én így hallottam, aztán mondd el, hogyha te máshogy hallottad, hogy még az Obama érában volt valamilyen gálaest, és akkor egy asztalnál ült az Obama meg a Steve Jobs, és Obama megkérdezte tőle, hogy Mr. Jobs, hogy akkor értjük, hogy Kínába gyárt az Apple, de hogy hogyan lehetne ezeket a munkahelyeket visszahozni az USA-ba, és azt mondta Steve Jobs, hogy Mr. President, these jobs are not coming back.
Szóval nem, kérdés, nincs más értesülésem nekem sem, de hogy igen.
Szóval itt ez a nagy kérdés. Mert hogyha ez a szegmens, ez nem teljesül, akkor az egész teljesen, tehát így is szerintem a veszteségek meghaladják a nyereséget az USA oldalán is, világszinten is, de hogyha még ez sem teljesül, akkor az tényleg nagy beszakadás lesz. És politikai következménye is szerintem nem csak Trumpra, mert az egész pártjára.
Hát ezt majd nyilván meglátjuk, mondom. Mondja csak.
De még azt hozzátenném, hogy a vám az annyira nem volt egy népszerű téma idáig. Most szerintem a hirtelen a Magyarország
10 millió is vámszakértő
10 millió vámszakértő országa lett. Igen.
Igen, van mi.
Ha más nem, legalább egy ilyen.
Erre mindenképpen.
Magyarul is ez a legszebb, ez egyik legszebb szó magyarul, a vám.
Igen.
Visszafele máv.
Hát az is biztos, hogy mi is foglalkozni fogunk ezzel a következő alkalommal is, meg azután is, mert egész egyszerűen tényleg annyira turbulens a téma, hogy nem lehet figyelmen kívül hagyni. Vannak más témák is azonban, amik folyamatosan frissülnek. Ugye szintén beszámoltunk már szerintem két adással ezelőtt is az újfajta eljárásáról, az adóhatóságnak az adategyeztetési eljárásról, és szerintem a jól öregednek a mondatok tematikába illik majd a mostani is, mert talán a múltkori adásban már mondtuk, hogy itt persze az online számla adatszolgáltatásra indult el ez a történet, de lehet ezt másra is alkalmazni, és szóba is került a T141-08 anomália, Hát itt van az élő példa.
A, itt van, 1041 anomália. Itt, ez itt csak van. Így vonul be az adó történelembe.
Itt van az élő példa, hogy a NAV igen elkezdte az egyszerűsített foglalkoztatást bevallásukban feltüntetőknek az adategyeztetését. Ez a, ugye mondtuk, hogy van egy bejelentő lap, ez lenne a T1041 vagy T1042, attól függően, hogy egyszerűsített vagy nem egyszerűsített foglalkoztatásról van szó, és aztán van a havi járulékbevallás, a 08-as. És ezt bizony sokan elfelejtik, hogyha egyszer belövök egy T1041-est vagy T1042-est, akkor a NAV bizony vár arra a járulékbevallásra, amiben feltüntettem, hogy az az ember, akit bejelentettem, az mégis mit csinált és mennyiért. Úgyhogy most elindult a második kör.
Igen, és de ugye szerintem ez csak az előfutára annak, hogy nagyon sok mindent tud a NAV még, és egyébként főleg ebben a HRS. Én nagyon várom már azt, hogy mikor lesz az, amikor kiajánlja a NAV, hogy a bérszámfejtést is meg fogja csinálni, tehát hogy csak be kell jelenteni a munkáltatóknak azt, hogy akkor ez a bére, és egyébként meg ilyen nyilatkozatokat tettek a munkavállalók, és igazából meg tudja a NAV csinálni onnantól kezdve, mert hogy minden adott, tehát az információk ott vannak nála, hogy ki mondjuk a családi pótlékra jogosult, hány gyereke van, tehát hogy ezeket a dolgokat simán meg tudná csinálni, és akkor ezek nagyon sokat tudnának egyszerűsödni, és hogyha már pont a bejelentésről van szó, hogy emlékszem, annak idején, ugye nézők, hallgatók tudják, én szeretem a filmipart, én sokat dolgozok magyarországi gyártású filmek kapcsán, és várom szerepelek bennük. Uh-huh. Korábban ott is azért elégesen fertőzött volt néhány iparág, például ott is a munkaerővel nagyon sok probléma volt, munkaerőkölcsönzés, megjelentek olyan munkaerőkölcsönző cégek, akik ugye a filmgyártásban ez egy tipikus igény volt, hogy nekem egy napra kell 200 ember, tehát kell nekem 200 statiszta, nem fogom őket felvenni, hiszen a problémás az adminisztráció, megbízok egy munkaerőkölcsönző céget, hozza nekem 200 embert, aztán kiderült a NAV leellenőrizte a munkaerőkölcsönző embert, és akkor kiderült, hogy hát meglehetős hiányosságok vannak a jogviszonyokban, és akkor bejött egy olyan szabály, hogy ahogy az idény munka, hogy a statisztáknak is bejött egy ilyen nagyon egyszerű regisztrációs folyamat, és hogy az volt az elképzelésünk, ami aztán ilyen helyek közel megvalósult, inkább közel, hogy van egy adókártyád, és azon van egy vonalkód. Uh-huh. És milyen egyszerű lenne, hogy jön a statiszta, lecsippantod a vonalkódot, bemegy a jel a NAV-hoz, hogy ennek az informatikai rendszerét kellene kialakítani, és hogy akkor innentől kezdve csak egy tételes aznapra jutó adót kelljen befizetni, tehát hogy ne kelljen külön bevallást tenni, hogy neki mennyi volt aznapra a jövedelme, amiből akkor mit tudom én, az összevont jövedelme alapján tök bonyolult. Na most ez megvalósult, tehát hogy ez az általán jellegű adó, hogy akkor bejött az, hogy az volt, hogy 2500 forint volt akkora, hogy maximum 12500-at lehetett kifizetni, és akkor 2500 volt az adó, valami ilyesmire emlékszem, mindegy. De hogy ez megvalósult, az a csippantásos rész az nem valósult meg, pedig egyébként, tehát miért volt vonalkód egyébként az adókártyán? Ezt a kérdést, persze. Tehát azért volt benne, mert a NAV le tudja olvasni azt a vonalkódot, tehát hogy és hogy az ilyen egyszerű szabályokra lenne szükség, és hogy én egyébként, tehát ezekben az adategyeztetésekben azért azt, ha azon kívül, hogy nem szereti senki se, ha ellenőrzik, de hogy ezek is mind abban az irányba lögdösik a dolgot, hogy az adatok egyezzenek, és az adatok menjenek be jól, és hogyha az adatok bemennek jól, akkor viszont az adóhatóság vissza tud mutatni, és akkor tud szolgáltatást nyújtani.
Hát igen, meg az elmaradt járulékbevételeket keresni, ami azért jelentős, mert legtöbbször, hogyha adóellenőrzésekről beszélünk, akkor áfacsalásról szoktunk beszélgetni, de azért, mert évtizedes, vagy nem tudom, lemaradása, minek nevezzük, jobb belátása, nem tudom mi, van az adóhatóságnak a elmaradt járulékbevételek behajtása tekintetében. Ha ennek egyszer nekiáll, ott sok kártyavár fog összeborulni, de nem gondolom, hogy ez ennek lenne az előfutára, inkább egyfajta rábírás jellegű dolog, de...
Ja, látszik, hogy az adategyeztetési eljárás, hogy a nevében is benne van, akkor jön szóba, hogy ha NAV-nál van két adat, ami két különböző forrásból jön, a NAVASZ képes összevetni, és azok az adatok nem stimmolnak, és ekkor indítja el ezt az adategyeztetési eljárást, ami szerintem nyilván az adóhatóság szempontjából ez egy jó megoldás, a cégek szempontjából viszont kényelmetlen. Én azt is javasolnám majd az adóhatóságnak, meg a jogalkotónak, pláne, hogyha a jogalkotó hallgatja ezt a podcastot, innen üzenem a jogalkotónak.
Jegyzetelnek.
Hogy azt is gondoljuk végig, hogyha az adóhatósághoz befut két különböző forrásból ugyanaz az adat, akkor az nem egy duplikáció a rendszerben, az nem valamelyik adatszolgáltatást nem lehetne megspórolni, és az adó, és ez részben az, amit te is mondasz szerintem, hogyha megvan az egyik forrásból az adat a NAV-nál, akkor használja fel a NAV ugyanazokat az adatokat a másikhoz is, és ne kelljen egy külön adatszolgáltatást betenni.
Abszolút, hát, nyitott kapukat dönget
egy
szerintem.
Egy ilyen adattisztítás, nem adattisztítás, hanem az adatszolgáltatási kötelezettség tisztítása kellene, hogy megelőzze majd, vagy hogy inkább, hogy következménye legyen az adategyeztetési eljárásoknak, hogyha már itt a NAV végig gondolja azt, hogy mit lehet mivel összepárosítani, meg összemeccselni.
Úgyhogy elindult a második kör. Itt kis tippversenyre. Te azt mondtad, Karesz, hogy mikor jön a NAV bérszámfejtése. Én arra lennék kíváncsi, hogy mire gondoltok, hogy mire lehet jó még ez az adategyeztetési eljárás, milyen anomáliák. Én ugye bedobtam ezt a T14108-at, ez most elsült. Mi lehet még?
Bedobtad a
T14108-at,
de hogy az azért öregszik jól egyébként, mert azt egy navos anyagban olvastuk a legutóbbi adásnál, szóval azt ne vindikáld magadnak, Dani.
Jó, oké. Okay.
Hát igazából az lenne szerintem egy érdekes, hogy a NAV mikor kezdi kapcsolni azt, hogy az egyik, mit tudom én, áfában bejött adatot elkezdi felhasználni más adónem vizsgálatával, vagy az egyik hatóság által kezelt adatot felhasználja. Tehát mondjuk mondok egy nagyon egyszerű példát, amivel évek óta szembesülünk, hogy mondjuk harmadik országból érkezik Magyarországra egy munkavállaló, és kér egy vízumot, és itt dolgozik, és utána nincs elvarva, hogy ő adott-e bevallás, vagy nem. És pedig hát ugyanolyan hatóság, és hogy elvileg kellene, tehát hogyha valaki munkavállalási vízumot kér, akkor nagyobb az esély, hogy kellene fizetni adót, mint nem, de hogy ennek például semmi jelét nem látjuk, hogy ennek utána menne az adóhatóság, tehát mi rengeteg külföldi munkavállalók a magyarországi adózását intézzük, és hát egy kezemben megszámolom az elmúlt 15 évben, hogy hányszor volt olyan, hogy az adóhatóság egyáltalán visszakérdezett, nem az, hogy egyáltalán még keresett volna valakit.
Ez a fordított irányba viszont aktívan működik, tehát hogyha Magyarországról költözik el valaki, azt még évekre visszamenőleg is, és erre több példát is láttam, is menetségi körbe is keresi a NAV, hogy hova tűnt, hogy hova tervez adózni, hogy hol lakik életvitelszerűen. Hát,
igen, de és egyébként ezt meg azért is csinálja joggal, mert hogyha valaki eltölt 5 évet Magyarországon, és utána 5 évet külföldön, és utána ott adja a céget, vagy elküldik, és végkielégítést kap, akkor ezt a végkielégítést azt részben a magyarországi munkaviszonyára tekintettel kapja, és ez Magyarországon lesz adóköteles később is, és ez ebből ők kapott. Tehát, hogy őt szerintem ezért is érdekli a NAV-ot, hogy mi történik ezekkel a magánszemélyekkel később.
Jó.
Ami még szóba jöhet, ezek az ingatlan nyilvántartásban lévő adatok, azt összevetni az ingatlan bérbeadásból származó jövedelmeknek az auditjával, esetleg telekadó, építményadó, ugye az önkormányzati, tehát hogy az önkormányzati adóhatóságok is tudjanak esetleg majd ilyen eljárást indítani, tehát hogy még esetleg egy ilyen vonalat kínálja, adja magát igazából.
Van a csőben azért. Tehát, hogy még lehet.
Biztos, hogy a termékdíj EPR összevetés most az már kiüresedett,
megszűnt
a termékdíj kötelezettség.
De hogy hol fog ellenőrizni a NAV, és akkor itt utalnék vissza a beköszönőre, ahol a műsor felvételének az időpontját jeleztük. Hát húsvétkor kiemelt ellenőrzéseket fog folytatni a NAV, aki utólag hallgatja, annak mondjuk, hogy folytatott. Az árusokat fogják ellenőrizni az üzletekben, piacokon, kitelepüléseken és az online térben. Nyugtaadás, számlaadás, ez a szokásos, ami talán inkább érdekesebb, az sem új, de akár 12 nyitvatartási napra is lezárhatnak egy üzletet, sőt, ismételt jogsértés esetén kötelesek alkalmazni ezt a szankciót. Melyik a rosszabb, ha valakire mulasztási bírságot szabnak ki, vagy ha 5 napra bezárják?
Hát én biztos, hogy mulasztási bírságot választanám. Már is nem tudom, mert hogyha nincsen bevételem, akkor
lehet, ha munkaszüneti nap van, nincs-e dolgoznál, akkor lehet.
Szerintem akkor is kell adni a fizetést, akkor is kell fizetni a bérleti díjat, úgyhogy szerintem nem jó, hogyha be van zárva a bolt.
De nem csak az merült fel, hogy ezek a kommunikációk, amik megjelennek a NAV honlapon, hogy ezek mennyire visszatartó erejűek. Most ezeket fogjuk ellenőrizni, most azokat fogjuk ellenőrizni, mert szerintem akik csalni akarnak, az nem biztos, hogy...
Azok nem biztos. Ez a NAV Trafipax, tehát az, hogy hova megyünk ellenőrizni, az nagyon. Tehát, hogy azt elég tudatosan úgy jelentik be, hogy azokat a területeket jelentik be, amit egyébként nagyon nehéz ellenőrzéssel lefedni, és akkor bejelentik jó előre, hogy akkor ott majd próbavásárlunk.
Igen, tehát elmondanám neked, hogy azt nem jelentik be soha, amikor a buli negyedbe mennek lecsapni próbavásárlásokkal egy éjszaka alatt az egész 8. kerületet végigjárják. Tehát azt nem jelentik be előre. Tehát ez abszolút azt se jelentik be, amikor a józsefvárosi piacra mennek. Igaz, hogy nem tudom miért, meg legendák szerint a józsefvárosi piac alatt alagútrendszer van, de hogy amikor odaérnek, senkit nem találnak, de hogy ezeket
én
nem
szokták. Én egyszer voltam a józsefvárosi piacon, amikor egy ilyen futótűzként ment körbe a hír, hogy hop-hop-hop, és így azt az eldobálást, amit én ott láttam.
Igen. Szóval erről mindenféle legenda jár, hogy ott hova tűnnek, hova szívodnak fel az emberek, de azt nem jelentik belőle.
Én csak arra gondoltam még, hogy a szóvivő úr is, aki itt volt két adással ezelőtt, a külön kérdés, igen, Kis Péter András, ő is mondta, hogy nagyon sok ez a desk audit, amikor úgy ellenőrzik az adózókat, hogy az adózók nem is tudnak róla. Hogy szerintem az is egy tök jó visszatartó erő lehet, hogy ezekről a desk auditokról csak megy egy rövid üzenet az adózónak, hogy téged most auditáltunk, nem találtunk semmit, és akkor... Tehát, hogy tudják azt, hogy tényleg átment rajtuk a NAV, úgymond...
A desk audit, azt én kettő felé bontanám. Tehát annak van egy gépi része, meg van egy manuális része. A gépi része az, ami költséghatékony, mert abban nem kell az emberi erőforrás feltétlenül bevonni. A manuális része az meg az, hogyha a gépi része eredményt dob. És most eredményt alatt értsük azt, hogy kockázatot állapít meg egyet, többet, akármennyit. Tehát, hogy valóban rengeteg a desk audit, de ami nem vezet eredményre, úgymond, tehát amiről azt mondanád, hogy érdemes lenne írni az adózónak, hogy nem találtunk semmit, nem fogják rá feltétlenül venni a fáradtságot, hogy megtegyék, mert az a több, ahol meg van eredmény.
De miért ez egy automatizált üzenet tudna lenni, pláne, hogyha még a gép végzi el?
Igen, tehát hogy a gyakorlata lehetne ez, én nem mondom, hogy nem, csak a tapasztalat az, hogy onnan kezdődik a komolyabb történés, amikor manuálisba vált át, és azért vált át manuálisba, mert a gépi az eredményre futott. Aha. Tehát onnan viszont már lesz kapcsolatfelvétel feltételezhetően. Most nem biztos, hogy ellenőrzés, hanem lehet adategyeztetési eljárás, lehet támogató eljárás.
Aha. Mindenesetre azt mondjuk el, hogy akkor ezek szerint lesz, aki záptojás, akinek záptojást hoz a Húsvéti Nyuszi.
Jó, köszi.
Nem tudom, mi a jobb, az alkoholmentes locsolkodás.
Okay. Úgy mondhatom, van, hogy lesz, akinek beleszik a sonkájába a NAV.
Jó, én nem tudom, van-e még erőtök további NAV-os hírekkel foglalkozni, mert még lenne itt egy pár. De egyébként szerintem ez érdekes, és nem feltétlenül NAV-os, mert jogszabályváltozás is van mögötte, ugye késleleni pótlékok fizetésével kapcsolatban új gyakorlatot vezet be az adóhatóság, havi szinten fogja ezt felszámítani és értesíteni róla az adózókat. Ugye ez az a dolog, ami eddig évente egyszer lehetett ismerős, hogy így ősz környékén valamikor jött egy levél, hogy akkor ez a felhalmozott késedelmi pótlékod, ezt kéne megfizetni. Jellemzően ez egy 5000 forint feletti összeg volt, mert ha annál alacsonyabb, akkor azt nem számítja fel a NAV, meddig össze nem gyűlik. És úgy tűnik, hogy kell a pénz, vagy nem tudom, mi lehet az oka annak, hogy most így ekkora plusz munkára kényszerítik az adóhatóságot.
Én csak nem értettem a korábbi szabályt, ezt sose értettem, mert mikor elkezdtem a szakmát, akkor is ez volt a szabály, de már akkor se értettem.
Hogy miért csak évente egyszer?
Hogy az van, hogy nem tudom, mondjuk 25 januári bevallásom, ugye mondjuk áfa, tehát február 20-án esedékes, február 21-én érkezik be a NAV-hoz a pénz, tehát később egy nappal. Akkor előáll nekem egy napnyi késedelmi pótlékfizetési kötelezettségem, de azt nem kell kifizetnem 2025 márciusában, áprilisában, hanem 2026 novemberében egyszer csak érkezik a NAV-tól egy tájékoztató, hogy már pedig fizess be, mert volt itt egy késedelem, de hogy azt a késedelmet se jelöli meg, tehát ott kezdődik az activity, amikor a folyószámlát elkezdődik jegyeztetni, hogy ez most itt miből eredt, meg honnan jött, tehát hogy tényleg akkor eltelt másfél, több mint, hát szinte már 2 év eltelt, hogy a NAV nem jutott a pénzhez, tehát ilyen fordított Robin Hoodként viselkedik itt az adóhatóság egy ilyen esetben. Számomra nem volt logikus ez a régebbi rendszer, ez sokkal logikusabbnak tűnik, és hát igen, kell a pénz.
Hát szerintem, hogy, bocs,
nem csak, hogy tehát valószínűleg az volt a logika a régen, hogy erig tudták megoldani.
Igen.
Tehát, hogy nem voltak olyan automatizált rendszerek, és akkor egyszer évente az volt, hogy akkor
neki
futunk, és akkor lefutatjuk, hogy akkor most már látjuk az összes pozíciót, az összes bevallást, az összes befizetést egymás mellett, és akkor egyszerre megcsináljuk. Nekem az volt az illogikus, hogy miért havonta? Tehát akkor miért nem real time? Mert hogy akkor mostantól igazából az van, hogy rámegyek a ügyfélportára, kinyitom az adófolyószámlát, és megnézem, és ha késedelmem van, akkor napi szinten, órára persze pontosan ki tudnák számítani, hogy mennyi éppen az aktuális késedelmem. Tehát én ezt a havit se értem, hogy miért írjuk havonta elő, illetve nem tudom, hogy lesz az értesítés, mert nekem ez nem volt meg teljesen, hogy most tényleg az ügyfélkapunk ki fognak értesíteni.
Hát ugye a kapcsolattartás módja az adóalanyonként eltérő. Tehát van, aki elektronikus kapcsolattartásra köteles, az vagy az ügyfélportálon, vagy egyéb más elektronikus módon fogja megkapni.
Igen, tényleg.
Van, aki a magánszemélyek túlnyomó része meg erre nem köteles, tehát ők továbbra is, ha van ügyfélkapu pluszuk, vagy dápuk, akkor megkapják elektronikusan a tárhelyükre, ha nincs, akkor postai.
De hogy továbbra sincs kamatos kamat. Tehát, hogy ha nem fizetem meg a késedelmi kamatot, akkor
mi történik?
Mondjuk az logikus nekem.
Hát nekem nem.
Mert hogy ülök a pénzen.
Mert hogy a kamatos kamat, annak az lenne a kezdő napja, amikor te befizetted a kamatot. Csak hogy a kamatot is késve fizetted.
Tehát a késedelmi kamat összege, az ugye az egy exakt összeg, hogy amikor ki lehet számítani, hogy mennyi volt a késedelem, és akkor ennyi késedelmi kamat. De hogy te most ezt nem fizeted be évekig, abban mi a logika?
Nincs esedékessége. Tehát ez a kiszabás, ez pont azért kell. Igen. Tehát, hogy a logika a mögött, hogy havonta csinálják ezt, az ez. Mert hogy a késedelmi pótlék kiszabással válik kötelezettségé, és onnantól lesz egy esedékessége, és onnantól az lehet késedelmet.
Akkor az már lehet késedelmet. Akkor megtaláltuk az okát. Akkor azt hiszem, akkor most egy kisakkoztuk, hogy mi lehet az oka. Én egyébként előre félek ettől, hogy mostantól tényleg, tehát egy nyilván jó, egy átlag ember, aki egy helyről kapja a fizetését, levonják tőle az adót, szerintem meg soha eszébe se jut, hogy megnézze az adófolyószámláját, de hogyha már több helyről van önálló tevékenységed is, nem önálló tevékenységed is, meg esetleg ingatlan bérbeadás is, és egyébként meg olyan jövedelmed is van, amint ahol a kifizető nem vonta le, és neked kell befizetned, és akkor össze kell számítanod, hogy akkor ott azért elég sok határidő összejön, és hogy azért, na, tehát hogy akkor havonta majd ellenőrizni kell, hogy van-e valami előírt, hogy erre lesz valami kiértesítést, mert azért az jobb lenne, hogyha a NAV proaktív lenne, és ő értesítene engem, hogy van teendőm, mint hogy Én minden hónapban ki kell vegyni sem az adófolyószámlámat.
Hát, én ezt csak úgy tudom elképzelni, meg azt gondolom, hogy úgy is működik, hogy a kiszabás az kiértesítéssel együttesen történik.
Ja,
tehát, hogy kiszabja, az azt jelenti, hogy hoz róla legalább egy tájékoztat, egy értesítéssel, egy tájékoztatásra, hogy akkor ez ennyi, ilyen következményekkel, és akkor azt megkapod. Az, hogy egyébként utána azzal mit csinálsz, az már egy másik kérdés, és majd szerintem a következő hír az ilyen szempontból nagyon szemléletes lesz, de hogy arról tájékoztatja. Tehát arról, hogy kiszabta, arról mindenképpen tájékoztatja. Az egy másik kérdés, és azzal maximálisan egyetértek, hogy aki ezt vissza akarja ellenőrizni, és az adófolyószámláról akarja lepipálni, hát minden tiszteletem. Tehát ő az azért egy kemény feladat, azt a kódrendszert összepipálni. A következő hír az szerintem mindenképpen érdekes lesz, az a magyar adómoráról szeretnék veletek röviden beszélgetni, szerintem ez a téma.
Amiről?
A magyar adómor, igen, kösz. Gépjárműadóról fogunk beszélgetni. A 3,3 millió érintettből április 13-áig 1,7 millióan rendezték a gépjárműadó fizetési kötelezettségüket. A határidő április 15-e.
Tehát 1,6 millióan
hát 50% meg nem. A nagy hír az az volt, hogy...
Igen, félig tele a pohár, tehát
igen.
Adófizetők fele már befizette.
Na, hogy így azt szeretném kérdezni, hogy nálatok nem jó, nyilván azt nem, hogy ti mikor szoktatok beadni a bevallásotokat, de hogy mennyire látjátok azt általános gyakorlatnak, hogy ezt valaki
ez meglöbbent,
utolsó pillanatig húzza.
Mert hogy, de erről szerintem beszéltünk, hogy te is ilyen vagy, én is ilyen vagyok, hogy én elfelejtem. Tehát ugye az egyetlen módja az, hogy ne felejtsem el, hogy amikor megjön a NAV értesítés, akkor abban a pillanatban be is fizetem.
Így van.
És ugye erről beszéltünk itt, amikor itt volt a NAV szóvivő, hogy egyébként ez tényleg egy nagyon felhasználó barát megoldás lehet, hogy az applikáción keresztül, mobil fizetési módszerrel, tényleg a telefonomon keresztül ki tudtam fizetni a gépjárműadót, úgyhogy én abban az 1,3 millióban
a
vagyok benne.
1,7 millió.
Húzom magam. Szóval, hogy egyébként tényleg nagyon egyszerűen működik, és mondjuk ebből a szempontból nem is sajnálom, hogy a helyi önkormányzatoktól ez átkerült a NAV-hoz, mert hogy így az adminisztráció is egyszerűsített nekem, az egy önkormányzatot valószínűleg annyira nem vigasztalja, hogy most én ezt mondom. És hogy engem meglep az, hogy akkor a többség viszont meg nem fizette be akkor. Tehát, hogy ő akkor mikor akarja, meg hogyan, meg el fogja felejteni. Hát
igen.
Tehát, hogy...
igen, én úgy gondolom, hogy ez egy rossz megoldás. Tehát, hogyha magánszemélyek az adófizetők, és 1,6 millióan nem fizetik be az adót két nappal a határidő előtt, az azt jelenti, hogy a rendszer az túl bonyolult, nem bírja leképezni a magyar valóságot.
Mit tudsz helyettekni?
Tehát én azon gondolkoznék...
Kiveti, tehát ugye...
Nem, én azon gondolkozok, hogy mint a kiskeradónál, hogy nem lehetne mondjuk a szervizeket megtenni, mint adóbeszedők. Most egy
szereplő,
évente egyszer úgy is be kell vinned a szervizbe az autódat, hogy akkor te chargeolja ki a gépjárműadót. Hogyha meg nem viszed be, akkor váljál csak, mint magánszemély kötelezetté. Tehát ez nem hatékony, és biztos vagyok benne, hogy az SZIA-nál, hogyha ugyanezt megnézzük májusban, akkor nem ilyen rossz.
De ott is mindenki az utolsó.
Ne legyél ebbe olyan biztos, majd vissza fogunk rá térni.
Ott is mindenki az utolsó.
Ne legyél ebbe olyan biztos,
csak annyi, hogy ott
ugye... Lehet, hogy ez rosszul fog öregedni ez a mondatom.
Ne legyél ebbe olyan biztos, majd vissza fogunk rá térni.
De én azt mondom, hogy ez nem hatékony, meg ez nem egy jó szabály.
A következő adásra beszámolunk, addigra lesz más statisztikánk. Mert egyébként már most is beszámolhatnánk, mert 15-e volt a határidő, és az már elmúlt.
Igen, arról még nem jött nekem kommunikáció, én nem találtam, hogy a vége mi lett. De nekem van itt egy nagyon szélesebb körű unortodox javaslatom, amit szeretném, ha véleményeznétek. Mert olyan még itt nem volt, vagy nem tudom, volt-e, hogy mi lenne, ha jutalmaznánk azokat, akik hamarabb fizetik be. Hát itt van 1,7 millió ember, aki nem hagyta ezt az utolsó pillanatra, nem verte költségbe az államot, mert hát ebbe a hírbe is az van, amit nem olvastam be, hogy április 15-én csőre töltve az összes NAV-os ügyintéző túlmunkába ül az állomás helyén, és várja a hívásokat, meg jelentkezéseket, az pénzbe kerül. Mi lenne, hogyha jutalmaznánk az olyan prudens adózókat, mint amilyen te vagy, Karesz?
Ez Nagyon, abszolút csak egyet érteni. De igazából mint... csak engem. Ez az lenne a jó rendszer.
Mint három gyerekes.
Nem, csak mi lenne a módszer, mi a következőből 10% kedvezmény?
Hát igen, csak ez tud működni, mert hogy ugye utólag tudja megállapítani a NAV, hogy jogos-e a kedvezmény neked, vagy nem jogos, mert mondhatja azt is, hogyha nem tudom mennyi nappal előtte fizetted be, de ebből tudod, mi lenne, hogy már 30 nappal korábban befizetted, akkor 10%-kal kevesebb, de a magyar ember csak a 28. nap fizetné be, vagy, tehát hogy már két nappal később, és érvényesíti a 10%-ot, és utána sírna, hogy most azon a két napon mit hepciáskodik a NAV, tehát hogy ez csak utólag lehetne. De egyébként szerintem egy tök jó ötlet, feltéve, hogy ennek tényleg van ekkora jelentősége, mert hogy...
Igen.
Hát attól függ, mit akar a NAV, mert azért nem példanélküli ez.
Nem tudom,
hogy... ez egy eléggé automatizált dolog, tehát hogy itt a NAV ellenőrök nem kell egy ilyen őrületes állománnyal rendelkezni a NAV-nak ahhoz, hogy a gépjármű adót figyeljék.
Nem tudom, hogy ez mennyire lenne mondjuk alkotmányos. Nyilván, hogyha az
ott a... Nem érdez, ugyanaz, mint egy bármilyen amnesztia, tehát hogy...
Vagy másik példát mondok, tőled szerintem nem is áll messze, ugye...
Spontó?
Nem, a gép-gép kapcsolat alapú áfa bevallás benyújtási módozatnak a bevezetése különböző kedvezményekkel jár.
Ha nem, de nem az adó, de nem alacsonyabb adófizetési kötelezettsége.
Oké, ez egy felvetés volt a részemről, hogy pénzbeli legyen, de hogy egyébként...
Mert valami olyan szinten igazad van, hogy az államnak nyilván jól jár, hogyha te egy hónap korábban befizetted,
hamarabb
akkor...
Hamarabb
jut a pénzhez. De nem, tehát hogy nem hiszem, hogy ők csinálnának ebből. Általában szállítók szoktak ilyet csinálni finanszírozásuk miatt, hogy neki nagyon fontos az, hogy ne banktól kelljen kölcsönt felvenniük rövid távra, hogy finanszírozzák magukat, nekik az is jobban megéri, hogyha a vevő korábban fizet.
Aha. Jó, hát ha már pénzről esett szó, majd meglátjuk a én javaslatom meddig jut el, de ha már pénzről esett szó, maradjunk a készpénznél, alaptörvény módosításra készül, ugyanis a parlament, és nem is akármilyen alaptörvény módosításra, a készpénzhez való jog bevezetésére. Nem mindenki ért ezzel egyet. Például az Országos Kereskedelmi Szövetség is egy sajtóközleményt hozott le, miután tudomást szerzett erről a tervezett jogszabálymódosításról. Szerintük ez nem életszerű, és indokolatlan költségekbe veri a kereskedőket, a biztonsági kockázatokról nem is beszélve.
Én tényleg csak egyet érteni tudok velük, bár a múltkor is azt mondtam, hogy abban a székben, amivel akkor éppen a, már nem is tudom, valamelyik a kiskereskedelmi Áristop volt,
és ugyanők, igen,
és akkor ez ugyanaz a szervek, hát akkor igen, tehát hogy nyilván abban a székben ők más nem is mondhatnak. Ugye azért az államnak eszméletlen sok melója volt abban, hogy a készpénz használatról leszoktassa az embereket, és így olyan jogszabályt kellett hozni, hogy és azt hiszem, hogy pont a Nemzeti Banknak a nyomására hozták ezt végül meg, hogy muszáj a kártyás fizetést elfogadni, vagy hát ha nem is kártyás fizetés, de valami alternatív elektronikus fizetési eszközt el kell, hogy fogadjanak, hogy ne csak készpénzzel lehessen fizetni. Tehát ugye azért innen indultunk, és itt mondjuk 5 évvel ezelőtt tartottunk, és aztán volt egy pozitív, ugye mondjuk ezek a klasszik esetek a fesztiválok. Tehát ugye a fesztivál, ahol csak úgy tudsz bemenni, hogy váltasz egy ilyen kártyát,
Festi
és akkor FestiPay, és akkor hát vagy a saját PayPass-odat is elfogadják, vagy FestiPay. Amit ugye arra találtak ki, nem azért, hogy egyébként egy nagy fehérítő hatása van, mert hogyha elektronikus, akkor mindenről van, de azért találták ki, hogy gyors legyen. Tehát, hogy ne a apró pénzzel kelljen menni, hanem ott sorban áll, és ugyanez egy bármilyen sportesemény is van, hogy amikor 15 perc szünet van, és a 40 ezer ember egy kiömlik a nézőtér, és megszállja a büféket, akkor ne a kápézással menjen el az idő. Tehát, hogy ezeket rettenetesen rosszul fogja érinteni, hogyha meg nem őket, minket, akik ott állunk a sorba, mert valaki ott a 20 ezeresével akar fizetni, és akkor elfogyott az apró, és nem tudunk visszaadni, és a Laci, neked van apró, fizetni. Hát egyébként meg lehet oldani ezeket, mert valószínűleg lesz egy kassza, ahol készpénzben lehet fizetni, az összes többinél meg nem. vagy nem tudom, de hogy mondjuk egy fesztiválon ott már nehezebb ezt a történetet megoldani, de hogy ugye morálisan egy elképesztő visszalépés, tehát hogy és egy tényleg most szerintem egyébként a vidéken, akikért, akik miatt ez történt, hogy a leszakadt helyzetben lévő régiók és nehéz sorsú, nem tudom, társadalmi csoportokat akarják segíteni, hát szerintem ott eddig se lehetett még bankkártyát se használni, és ott bankkártyájuk, csak készpénzzel fizettek, és ott bármilyen üzlet, hogyha a helyi erőkből akart megélni, akkor elemi érdeke volt, hogy készpénzt elfogadjon. Tehát, hogy azokra biztos, hogy nem lövünk, viszont olyan helyeken, ahol nagyon fejlett és tudatos volt a fizetési morál, ott ez egy abszolút visszalépés, és egy teljesen észszerűtlen dolog. De hát, hogy ennek egyértelmű politikai üzenete van, tehát semmi ne keres. Ez ugyanaz, mint a borravaló. Tehát, hogy a borravaló... Azon csodálkoztam, hogy az alkotmányban nem foglalták bele a borravalóra való jogot. Mint
eljöhet ez még.
Intézményes alapjog.
Micsoda brainstorming a jogalkotó, remélem, most is figyel. Nem egyébként, abszolút egyet tudok veled érteni, szerintem minden pontban. Ugye Kozák Tamás most nagyon nagyot megy, ezekben a hetekben igazi celeb lett a Tamás. Mondjuk szerintem ezt nem szívesen...
Nem biztos, hogy erre vágyott.
Nem biztos, hogy igen, hogy ez volt a szíve vágya. De igen, tehát az MNB-ről sokat el lehet mondani, de ezek a digitális fizetési vívmányok, ezek abszolút az MNB-hez kötődtek, és ez most ez egy visszalépés, nyilván politikai jogból, mert hogy valakinek a választóit meg akarja szólítani a kormánypárt. Nekem egy dologgal egészíteném ki, ami nem tetszik, hogy nem tudom, néztétek-e, hogy az alaptörvény hogy módosul, mert ugye azt mondja, hogy a tulajdon, mindenkit megillet a tulajdonhoz való jog és az örökléshez való jog, és most úgy fog módosulni, hogy a tulajdonhoz való jog, örökléshez való jog és a készpénz használathoz való jog. És ugye akik jogászok, azok tudják, hogy az alkotmánybíróság az folyamatosan vizsgálja a munkássága során az olyan eseteket, amikor konkurál egymással két alapjog. Most ez egy alapjog lett, a készpénz használathoz való jog, de hogy ez nem sérti mondjuk a tulajdonhoz való jogot, tehát mondjuk a kereskedők tulajdonhoz való jogát nem sérti az, hogy neki őket költségbe veri az állam, csak azért, hogy biztosítsa másoknak a készpénz használathoz való jogát, hogy ezekből nagyon érdekes jogesetek tudnak lenni, és a tulajdonhoz való jog az egy olyan, itt a piacgazdaságban az egy olyan alapvető fogalom szerintem, amivel nem vedhető össze a készpénz használathoz való jog, és hogy egy helyen szerepeltetni, vagy egy szinten szerepeltetni az alaptörvényben, szerintem nem átgondolt, és nem feltétlenül helyes megoldás.
Na jó. Hát főleg úgy, hogy a tulajdonhoz és az örökléshez való jog mellett én akkor 26 darab más jogot is ki tudnék mondani.
Miért pont oda?
Igen, fontosság. Tehát, hogy például a munkaidőben való távozás joga, vagy nem tudom, szóval körülbelül ezek az ilyen...
Jus büfosz. Nem, ez olyan, mintha ugyanúgy büntetnénk az emberölést, meg a gorombaságot.
Igen.
Na jó, de mi van akkor, ha eltűnik a készpénz? Ugye nem sokára be kell adni a társasági adóbevallásokat, és már foglalkoztunk ezzel a témával más megvilágításból, ugye a globális minimumadó kapcsán, de most egy újabb érdekes kérdés merült fel. Mi történik akkor, ha egy társaságnak ellopják a készpénzét? Társasági adó szempontból ugyanis nem mindegy.
Meg nem csak a készpénzét, hanem bármilyen.
Bármely más pénzét, igen. Most a kérdés erre vonatkozott, de egyébként másra is vonatkozhatott volna, hogy kell még ezután is társasági adót fizetni?
Hát szerintem ez egy ilyen józan paraszti észre megválaszolható kérdés. Tehát elolvastam a cikket egyébként, de hogy pontosan az volt a válasz, mint amit úgy gondolsz, tehát hogy mint egy biztosítási esemény. Tehát, hogyha biztosítod a házadat, de tárva nyitva hagyod az utcára nézve az ajtódat, és ott bemegy valaki, és ellop bármit a lakásból, akkor nem mondhatod azt, hogy de hát ez magánterület volt, és nem jöhetett volna be, mert hogy nem tetted meg a kellő elővigyázatosság. Tehát, hogyha kitetted a párkányra a pénzköteget, és elfújta a szél, akkor hülye voltál. Nagyjából ez a válasz. Ha egyébként bezártad a széfbe, betörtek és elvitték a széffel együtt, akkor pedig nyilván meg úgy jártál el, ahogy az adott helyzetben elvárható volt, tehát akkor ez a kár, akkor ez meg elszámolható.
Hát csak ez az adott helyzetben elvárható, ez szerintem itt ebben a székben mi azt tudjuk, hogy erről nagyon sokat lehet vitatkozni, hogy az micsoda.
Igen, ez a fordulat az rendszeres activity-khez szokott vezetni a bíróság előtt.
Igen, igen, igen.
Például nekem egy olyan eset jutott eszembe, ahol mezőgazdasági tevékenységet folytat a cég, és különböző terményeket tárol be egy magtárba. Ugye ott van egy természetes fogyása ennek a terméknek, tehát a, nem tudom, elpárolok belőle a víz, és akkor veszít a súlyából, vagy jönnek a madárkák, és felcsipegetik a terményt. És akkor ezzel van, tehát vannak ilyen iparági szabványok, hogy mennyi az a veszteség, amit még elfogad az iparág, mint természetes veszteség. És volt olyan eset, amikor jött az adóhatóság, és azt mondta, hogy értem, hogy van itt egy ilyen iparági szabvány, de én meg találtam egy másik iparági szabványt, ami meg ennél szigorúbb, és ennek meg nem felelsz meg. És akkor igazából arról ment a jogvita, hogy most melyik iparági szabvány fogadható el az adójogviszonyokban. Nagyon, nagyon érdekes, mert hogy tényleg itt ez hatványozottan igaz, hogy az üléspont meghatározza az álláspontot.
Igen, igen, igen.
Tehát, hogy nyilván van egy ellenérdek a NAV-val ilyen esetekben, és erre érdemes előre felkészülni.
Abszolút, és a adott helyzetben elvárható intézkedés az, ahogy te is mondtad, Bence, az általában előre dokumentálható, nem utólag. Tehát sokkal nehezebb utólag bebizonyítanom azt, hogy én az adott helyzetben elvárhatóan jártam el, ha nem dokumentálom sehogyan azt, ahogyan egyébként eljártam. Tehát, hogy lehet, hogy én...
Hát ebben igazad van, de mondjuk pont amikor mondjuk arról van szó, hogy valamit elloptak tőlem, akkor mit kell tennem? Hát kell tennem egy rendőrségi feljelentést. A rendőrségi feljelentésben felvesznek egy jegyzőkönyvet, akkor abban a jegyzőkönyvben felveszik azt is, hogy akkor mik voltak a körülményei a lopásnak, ahol egyébként a rendőrség tehát vagy megállapítja, vagy nem tudja megállapítani, hogy mondjuk feltörték azt az árat. Ha nem tudja megállapítani, hogy feltörték az árat, akkor már mindjárt van egy olyan körülmény, ami alapján akkor megkérdőjelezhető, hogy én mindent megtettem volna a helyzetbe. Nyilván, hogyha most ez egy munkahelyen történik, ahol nyitva van az ajtó, már kibejönnek az emberek, akkor van-e kamerafelvétel, akkor mennyire volt nyilvánvaló, hogy hol van a széf, ki férhetett hozzá, miért férhet bárki hozzá egy széfhez. Tehát hogy csomó olyan dolog van, amit azért mondtam, hogy szerintem józan paraszti észre azért le lehet vezetni, ahogy egy biztosító is csinálja, hogy megállapítja, hogy megvannak-e az előfeltételei a biztosítási káreseménynek, vagy nincs.
Ez egy nagyon jó példa egyébként.
Ennek. Igen, 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 abszolút. Ez a tényszerűség, ez egy nagyon fontos eleme volt ennek a pár percnek, azt gondolom, az erről való beszélgetés, és ezen a vonalon helyezkedik el a következő hír is. Tényleg adót vett ki a szupergazdagokra az EU? Hát itt az utóbbi napokban egymásnak ellentmondó híreket lehetett hallani ezzel kapcsolatban. Volt olyan sajtóorgánum, amelyik úgy vetette fel, hogy már is megszületett egy fontos döntés az Európai Parlamentben, és kijelentő módban megadóztatják a milliárdosokat. Volt olyan sajtóorgánum, amelyik ennek egy kicsit részletesebben utána járt. Szerintem most nem is annyira ez a lényeg, hanem a maga a téma, amit már többször felvetettünk, hogy van-e létjogosultsága vagyonadónak a szupergazdagokra?
Hát kik a szupergazdagok, ugye, és hogy mi a vagyon, ugye ezekről beszéltünk, már a likvid meg a nem likvid vagyon, és hogy ezeket hogyan mérjük fel. De hogy egy... Na mindegy, szóval, hogy szerintem ugye a hírben is az volt, itt ugye fel lett ez dobva, hogy szerintem kapott egy ilyen politikai gellert, hogy na, Brüsszel megint, mit csinál Brüsszel, és akkor ugye a sajtónak az a része, aki erre fogékony, az ezt felkapta, aki meg nem fogékony, az meg nem, hogy a vagyonadót Európai Uniós szinten akkor lehet bevezetni, hogyha erről van egy direktíva, vagyis harmonizálják, hát ettől meg nagyon, nagyon messze vagyunk jelen pillanatban, tehát hogy a jövedelemadókat, meg a vagyonadókat azokat tagállami hatáskörbe utalja az Unió, tehát ezt már bármelyik tagállam megállapíthatja, hogy nála lesz ilyen, vagy nem lesz ilyen, de hogy ezeket harmonizáltan az Unió egészére jelenleg nem lehet megállapítani. Lehet, hogy egyébként majd ez szükséges lesz, mert ahogy a munkaerő meg a tőke szabadon áramolhat, egy idő után az is szükséges lesz, hogy a vagyontárgyaknak az adózása is ugyanolyan módon történjen meg, tehát hogyha ne lehessen az, hogy akkor én átállok a jachtommal az egyik ország kikötőjéből a másikba csak azért, hogy a vagyonadót kikerüljem, de hogy most nem itt tartunk.
Na, én pontosan erre a beszélgetésre szerettem volna egy ilyen kis jövőbe tekintő, mert hogy mindig azt szoktuk mondani, hogy az adópolitika az egy nemzeti hatáskör, de azért az EU-ban vannak olyan adónemek, ahol ez nem egészen így van. Tehát mondjuk például, ha az áfáról beszélgetünk.
Annak is megvan az oka, de ez most olyan, mint hogyha mi szavaznánk a BKV járat gyakorításairól hárman.
Igen, meg tehát én itt azért óva intenék attól, hogy elkezdjük tényleg összehasonlítani, hogy mi a vagyon, mert hogy, tehát, hogy Magyarországon kiminősül vagyonosnak, az Svédországban nem igaz. Tehát, hogy nálunk, akinek mondjuk van 100 millió forintja, az egy nagyon gazdag embernek számít Magyarországon. Szerintem a 100 millió forint svéd koronában az meg egy az egy svéd átlag középosztálybeli embernek az egzisztenciája. Tehát, hogy az, hogy mik a társadalmi morális szempontok, hogy kit tekintünk vagyonosnak, és hogyan állapítjuk meg, hogy honnantól kezdve kell vagyonadót fizetni, azt szerintem már társadalomként eltérő, illetve hát az is abszolút eltérő, hogy mondjuk a milyen vagyont adóztatjuk. Hát, tehát például Amerikában a tőkejövedelmek, tehát a tőzsdéknek azért van olyan jó sora az Egyesült Államokban, mert ott például a tőke jövedelmet azt nem adóztatják. Tehát ha neked árfolyam nyereséged van a Tesla részvényen, akkor azon te nem fogsz adót fizetni, míg más országok meg abszolút nem így működnek, tehát Európa az meg kifejezetten nem így működik, és hogy ezek ilyen berögzült, évtizedes, társadalmi elfogadottságú szabályok, amiket így aztán elkezdesz összekeverni, és nem biztos, hogy jó eredményt fogsz elérni, mert lehet, hogy teljesen kontraproduktív lesz.
Oké, tovább fordítom ezt a kérdést, és hozzád fordulok, Bence. Oké, megvan az oka annak, hogy mondjuk miért pont az ÁFA egy harmonizált adónem, de mondjuk Magyarország, ahol az ÁFA az egyik legfontosabb adónem, tehát ezzel költségvetés szerkezetét tekintve meg pláne. Arra már van szabály, hogy az általános adókulcsnak legalább 15%-nak kell lennie. Mi lenne, ha arra is lenne a szabály, hogy a legmagasabb általános kulcs csak 20% lehet?
Hát,
tehát, hogy lehet, nem lehet magasabb az áfa kulcs, és akkor Magyarországnak 27-20%-ra kéne csökkenteni. Ilyen szabályt lehetne hozni egyáltalán?
Persze, lehetne.
Na. Hát akkor elég nagy kockázatot.
Nem értem, hogy ez hogy kapcsolódik ez a...
Hát most egy olyan adóról beszélünk,
nem
amiről...
Nem tudom összekötni a fonalat.
Egy olyan adóról beszélünk, amiről azt mondjuk, hogy nem lehet Európai Unió szinten bevezetni, de hogy ez igazából csak döntéskérdése, nem?
Ez egy döntéskérdése.
Igen.
Hát 27 döntés.
27 döntéskérdése. Hozzá, de hogy igen. Most akkor akár az is 27 döntéskérdése lenne, hogy akkor mostantól az Európai Unióban az általános adók, áfa kulcs nem lehet magasabb, mint mondjuk 20%.
Persze, hogy lehetne.
Tehát, csak hogy innentől fogva azt mondani, hogy szuverén dolog az adópolitika.
Hát ebben egyetértünk, de hogy ezeket nagyon nehéz megváltoztatni, mert hogyha mondjuk valamelyik tagállam nem ért ebben egyet, tehát ugye a HIA irányelv az hogyan alakult ki, 70-es években volt, nem tudom, 10 tagja az Európai Uniónak, hogy nem rájöttek, hogy nekik ezt valahogy harmonizálni kell, mert az egymás közötti kereskedelmet ez nagyon befolyásolja, és mármint, hogy rosszul befolyásolja, hogy itt ennyi az adó, annyi az adó, és hogy ezzel nem tudnak egyről kettőre haladni, ezt harmonizáljuk, és utána bővült az Európai Unió, és ez már egy adottság volt, tehát aki csatlakozni akart, annak ezeket a szabályokat el kellett fogadnia, implementálnia kellett. Hát a vagyonadóval nem ez a helyzet, tehát a vagyonadót az most 27 országnak kellene először is megállapodni abban, hogy ezt harmonizálni akarjuk. Egy valaki azt mondja, hogy nem akarjuk harmonizálni, akkor nem fogjuk harmonizálni. És utána egyébként meg abban is meg kell állapodni, hogy akkor hogyan harmonizáljuk. Én ezt... utopisztikusnak érzem most jelen pillanatban.
Igen, meg ugye eltűrők az adórendszerek, hogy mondtátok, tehát hogyha 20% lenne a legmagasabb áfakulcs, akkor az az nyilván akkor az azt jelenteni, hogy nem lehet 15% az SZIA kulcs, 9% a társasági adókulcs, tehát hogy ezért nehéz. Ezért is fontos lépés talán a Globe, ahol ugye van egy 15%-os effektív adókulcs, ami rá van oktrojálva mindenkire.
Hát mindenkire, aki bevezeti.
Hát és 750 millió euró globális bevétele van, azért az egy
igen.
kontraszelekció.
Igen. Nem fogunk egyébként erről is beszélgetni ma, de most még nem. Most még a havi költségvetési jelentésről fogunk beszélgetni, ami egészen új köntöst kapott, mondjuk így, ameddig a pénzügyminisztérium létezett, addig ezeket ők kommunikálták, és egy elég jól utolérhető forrás volt. Hát a mostani azt a felütést kapta az NGM honlapján, hogy fókuszban a lakossági kamat kifizetések és a rezsivédelem. Mindehhez képest a tartalomban már, mintha más dolgokat látnánk.
Igen, tehát azzal érdemes kezdeni, és ugye szoktunk mindig ilyen makró dolgokról is beszélni, mert ugye a bevételek azok adó, és ez egy adózási podcast, tehát hogy ezeken két dolog erősen összefügg, hogy miközben egyébként azt látjuk, hogy a kiskereskedelmi kezd magára találni, az áfa bevételek azok végre, hát most a végre azt most a pénzügyminisztérium, vagy a nemzetgazdasági minisztérium szempontjából mondom, végre elkezdtek emelkedni, ehhez képest egy minden idők legnagyobb március havi hiánya van, és egyébként, ha meg megnézzük, hogy hol tart az első negyed év, akkor már nem is tudom mennyi, 60-70%-át megette az éves hiánynak. Ami egyébként ez a lefutás, ez nem példátlan, tehát hogy általában az szokott lenni, hogy az éveleje az felkopik az állunk, és aztán jönnek az adóbevallási határidők, amikor az adóbevételek is nagyobb arányban szoktak teljesülni. Régen azért volt az, hogy például a december az egy ilyen masszívan pluszos dolog volt, a január az egy masszívan mínuszos, és hogy mind nagyon sokszor lehetett azt látni, hogy november-decemberben állt helyre a költségvetés helyzete. Hát most ez egyébként idén kevésbé várható. Ami tényleg a nagyon fura dolog volt, hogy én az egyik gazdasági portálon olvastam, hogy hát nem áll jól a szénánk, és én megpróbáltam megkeresni az eredeti forrás, mert ott ugye csomó minden adat föl volt sorolva, hogy a minisztérium tájékoztatásából kiderül, de nem volt belikkelve a minisztérium tájékoztatása. Hát ugye, hogy mondom, akkor rámegyek a nemzetgazdasági minisztériumnak a honlapjára, és nem találom, hogy hol van. Tehát, hogy kerestem, hogy március havi költségvetési jelentés, vagy valamilyen ilyesmit kerestem, hogy semmi.
Valamilyen unalmas címet kerestél.
Eljött, viszont úgy találtam, ilyen, mint egy ilyen hírportál, ilyen rengeteg szuper jó hírelteli, gazdasági hírelteli honlap volt. És akkor ezt van, hogy fókuszban a lakossági kamatfizetések és a rezsivédelem. Elmondom, hát akkor most már rákattintok, hogy akkor mi az olyan baromi fontos a lakossági kamatfizetés, a rezsivédelem, és akkor hogy nem meglátom, hogy hát ez a havi jelentés, csak azt nem akartuk címnek adni, hogy soha nem látott hiány a költségvetésben, meg hogy durván mínuszosan zárt, hanem...
Fokozik a marketinges.
Hanem a sajtós az újra gondolta azt, hogy akkor mik a pozitív elemek ebben a... És hát van a rezsivédelem, meg hát egyébként milyen jó, hogy kifizettük a lakossági állampapírok után a kamatot, hiszen akkor milyen jót tettünk a magánszemélyekkel. Igen, hát ez egy kicsit mínuszossá tette a márciusi költségvetés, de hát akkor ebből hozzuk ki a jó hírt, hogy hát akkor ezt kifizettük. Tehát ugye a minisztérium munkának a hitelességéből azért komolyan levesz, amikor tényleg a hivatalos tájékoztatás ilyen politikai propagandává silányul. Én értem, hogy ez kell, de hogy ki az, tehát hogy hányan a politikai, a közéletre kíváncsi emberek közül hányan olvassák a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapját, tehát hogy így nem valóban olyan szükséges ezt ezen a fronton ilyen módon kommunikálni. Nekem ez nagyon kontraproduktív, tehát hogy most már a minisztérium itt tart, hogy ilyen köntösbe kell egy sima költségvetési jelentés. Arról nem is beszélve, hogy teli van belső ellenmondásokkal, mert először arra hivatkozik a jelentés, hogy hát igazából az elmaradó adóbevételek, majd utána a következő mondatban pedig azt mondja, hogy de növekedtek az adóbevételek, igen. És ezen belül kifejezetten az áfa, hogy nagyon pozitívak a trendek, de összességében egyébként elmaradtak a bevételek, és hogy miért maradtak el a bevételek? A bevallási határidők sajátosságai miatt.
Na most, ez egy új dolog.
Tehát, hogy mi hülyék tervezik a költségvetés, tehát nem tudja, hogy a februári áfa bevallásnak márciusban van a határidő, és a márciusnak az áprilisban. Tehát ez nyilván így tervezik a költségvetést, hogy a bevallási határidőhöz számítják a bevételeket. Tehát ez milyen hivatkozási alap, hogy a márciusi bevételek nagyon jók lettek volna, de csak áprilisban kell majd befizetni. Hát igen, ezért van, hogy a márciusban meg a februári befizetések vannak. Tehát, hogy ez elképesztő. Tehát ezért mondom, hogy szerintem ezt nem is a szakértői munkatársak, hanem nem tudom, a sajtós az összefabrikálta.
Nem is igazán tudok hozzátenni. Inkább csak remélem, hogy ugye most választások előtti év van, és hogy most a igazi költekezés még nem indult meg, mert ugye vannak bejelentések, de hogy azok még nem éreztetik a hatásokat a költségvetésben. Én csak remélem, hogy ez nem lesz sokkal rosszabb.
Hát mi meglátjuk, hogy a következő havi jelentéseket milyen címekkel is kikírják, azokról is be fogunk számolni. A mai adásra azonban ennyi hír jutott, kifejezetten itt húsvét előtt, úgyhogy tényleg mindenkinek innen is szeretnénk nagyon kellemes ünnepeket kívánni, illetve akik később hallgatjanak, meg reméljük, hogy jól telt. Két hét múlva jelentkezünk, addig is felhívnánk a figyelmeteket arra, kedves hallgatók, hogy kövessetek minket az elérhetőségeinken, hallgassátok az adásainkat, kommenteljetek, kérdezzetek, és nyugodtan szóljatok hozzá az adásainkhoz. A mai napra köszönöm szakértőinknek, Bencének és Karesznak a közreműködést.
És köszönjük a meghívást.
Két hét múlva találkozunk. Sziasztok!
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 A Nyugtával dicsért a napot podcast adását hallottad.
Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.